Jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy csatlakozva a férjemhez én is nagy-nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy itt lehetünk. Nagyon kedves a szívünknek Kaposvár. Több szempontból is, hogyha lenne a világnak szellemi térképe, akkor Kaposvár helyén egy nagy, komoly és erős bástya lenne. Miért mondom ezt? Mert sok szó esett már ma este a szellemi küzdelmekről és a szellemi harcról, és nem én vagyok az igazán szakavatott ebben a témában, sokkal inkább Püspök atya, vagy akár Miklós atya. Miért vagyok itt mégis? Miért rendelte úgy a sors vagy a gondviselés, hogy ma itt a belső harcokról kellene, hogy mondjak Önöknek valamit? Én azt gondolom, hogy azért, mert sokszor jó egymással megosztanunk a saját tapasztalatainkat. A saját tapasztalatainkat a külső és a belső harcaink terén, és ha megengedik, akkor én most ezt teszem meg Önökkel. Elmesélem Önöknek, hogy hogyan alakult az én sorsom, az én hivatásterületemen, és később aztán az alapítványban, hogyan éltem meg ezeket a külső és belső harcokat, és mire tanított engem a Jóisten ezekben a harcokban. Hogy hogyan lehet jól harcolni és jól helytállni. Ha a világnak lenne szellemi térképe, akkor ezen a szellemi térképen lennének evangelizációs és de-evangelizációs központok. Európa tekintetében, csak hogy az elmúlt néhány év tapasztalatából idézek Önöknek, evangelizációs központnak tekinthető volt Málta, Írország, Lengyelország és hazánk is, Magyarország. Erős bástyák voltak ezek, hagyományosan katolikus országok. Mi történt az elmúlt két évtizedben, vagy talán még rövidebb időszak alatt is? Ezeket az erős bástyákat, evangelizációs központokat támadások érték. Támadások olyan erőterek részéről, amelyek nem feltétlenül beazonosíthatóak rögtön első ránézésre. Milyen területeken zajlott ez a küzdelem? Málta hagyományosan katolikus országként életvédő ország volt. Málta hagyományosan katolikus országként hitt a házasság szentségében, férfi és nő szentségi kapcsolatában. Málta sok fronton állást foglalt, és az elmúlt időszakokban sok fronton elbukott. Amikor egy-egy ilyen evangelizációs központot szellemi támadás ér, annak több jele is mutatkozik. Akik támadják ezeket a szellemi központokat, azok először nem látható módon elkezdik befolyásolni a közvéleményt. Az emberi szíveket és lelkeket támadják, a gyermekeket támadják, a családokat, az ifjúságot, a fiatalokat és a házasságokat. Ez a támadás jelenleg is zajlik, minden fronton zajlik és minden országban zajlik. Ez az a küzdelem, amiről a férjem mondta, hogy ez már nem csetepaté, ez valóban harc. Én most legelősebben ezt a harcot ugyanígy érzem a megfogant magzati életekért zajlik egy küzdelem, élet és halál küzdelme, amelyről II. János Pál pápa is beszélt. A gyermekeink lelki üdvéért, egészséges testi és lelki fejlődéséért zajlik egy nagyon komoly harc. Családaink épségéért és egészségéért, a házasságokért, a fiataljaink tisztaságáért. Amit nagyon erősen támadnak ezek az erőterek, azok valóban a mi kis közösségeink, az emberi kapcsolódási pontjaink, a kötődéseink. Mivel támad? A szexualitással. Támadja a tisztaságunkat és az elköteleződésünket. Visszatérve tehát az evangelizációs központokra. Máltán elkezdték megdolgozni a közvéleményt egyes NGO-k, hálózatrendszerek, nagyon komoly befektetések árán, arról, hogy jó lenne lazítani egy kicsit a nagyon szigorú abortusztörvényeken. Dollármilliárdokat investálnak ugyanis bizonyos pénzügyi központok és az általuk működtetett hálózatok az abortusz liberalizációjába világszerte, az eutanázia gyakorlatának elterjesztésébe, és ugyanezek a pénzügyi körök és az általuk működtetett hálózatok dollármilliárdokat investálnak a teljes körű drogliberalizációjába, a gender mainstreaming terjesztésébe és a nyitott határok politikájának népszerűsítésébe. Csak néhány programpontot mondtam el Önöknek, Az én életutam során a személyes tapasztalatom arra mutatott, hogy ezek a programpontok, ezek az ügyek és ezek a tevékenységek valahol a mélyben kapcsolódnak. Amikor még újságíróként és televíziós műsorvezetőként néhány évvel ezelőtt elindítottam először a Terc, aztán a Credo című műsoromat, akkor nagyon sok olyan témával foglalkoztam, amelyek borzolták a kedélyeket. Ezek a témák voltak az abortusz többek között, a gender ideológia terjedése, LMBTQ lobby csoportok működése, és sok azok közül, amelyeket az imént felsoroltam önöknek. És amikor ezek mögött, a témák mögött alaposabb kutatást kezdtünk el végezni, és mondjuk kerestük a forrásokat, a finanszírozókat és a háttérerőket, akkor nagyon sok kapcsolódási pontot találtunk, például az abortuszlobbisták és az LMBTQ szervezetek között. A gender mainstreaming terjesztői ezer szállal kapcsolódtak sok esetben akár az illegális migrációt bátorító csoportokkal. Miért? Mert a hátterükben álló finanszírozói körök is egyek voltak. És ne legyen kétségünk afelől, hogy azok az elborzasztó folyamatok, amelynek kapcsán sokszor hallom egyre többször barátaimtól, kollégáimtól, munkatársaimtól, hogy a világ megérett a pusztulásra, hiszen olyan nagy ma már a romlottság, és amelyek kapcsán egyesek egyre többet foglalkoznak az apokalipszissel, és ezek a folyamatok nem véletlen folyamatok, és nem organikus folyamatok. Ezek szervezett, tervezett és a háttérből finanszírozott folyamatok. És míg az ellenoldal esetében ez a szervezettség, ez jól kitapintható és észlelhető, addig a védekezés oldalán inkább zavarodottságot látok, mint hogyha összezavarodott volna az erkölcsi iránytűnk, mint hogyha sok esetben még a keresztény testvérek sem tudnák, hogy mi a jó és mi a rossz, merre van az előre és merre a hátra. Bizonytalanságot és bátortalanságot látok, és félelmet és reménytelenséget. Sok esetben látok szétforgácsolódottságot is. Nem kapaszkodunk össze, nem szerveződünk hálózatokba, hanem magányos küzdelmet folytatunk. Szóval ez a két erőtér áll egymással szemben, és amiről szeretnék önöknek, nektek itt ma este mesélni, az az, hogy a saját tapasztalataim alapján hogy jöttem rá, hogy hogyan kell vert seregből győztes csapattá válnunk. Miért mondom, hogy vert sereg vagyunk? Mert mi kétségbe esetben látjuk ezeket a támadásokat és ezeket a folyamatokat, aközben megbénít minket a félelem, és miközben harcba készülünk, aközben nagyon rossz állapotban vagyunk. Nincs muníciónk, nincs lelki erőnk, nincs bátorságunk. Nem vagyunk igazán elkötelezettek a harcban, és azt sem tudjuk sokszor, hogy ki az ellenfél, merre megyünk, és ki ellen küzdjünk. Miért? Mert ahogy arra a férjem is utalta, az ellenfél nagyon ügyes az összezavarásban is. Sokszor elterelő hadműveleteket alkalmaz, és sokszor elvonja a figyelmünket a lényegről. Míg valóban nagyon komoly fegyveres konfliktusok zajlanak a világban, és sok komoly kihívás is ér minket, gazdasági válság, járvány, világválság, belső feszültségek, politikai harcok, a közben a valódi támadás, ahogy mondtam, az emberi kapcsolatok, a szeretett kapcsolatok ellen zajlik. Ez az, ami igazán erőtlenné tesz minket. Így forgácsol minket szét valójában az ellenfél. Amikor mi meghirdettük a védett alapítvány megalapítását, akkor úgy fogalmaztunk, hogy mi egy erkölcsi mozgalmat indítunk. És azt mondtuk, hogy az áll filantrópokkal szemben mi egy valódi emberbarát mozgalmat indítunk. És még egy pontot szögeztünk le, hogy magányos küzdelmek helyett mi a hálózatosodást szeretnénk előmozdítani azon emberek körében, akik a normalitás, az élet, a szeretet és sok minden más mellett állnak, amit mi is fontosnak tartunk. Ezek voltak az alaptételek, amelyeket megfogalmaztunk magunknak is. Hadd osszam meg önökkel azokat a tapasztalatokat, amit az alapítvány elindítása után átéltünk. A legnagyobb meglepetésünkre, bár belföldön is nagyon nagy örömmel fogadták az alapítvány létrejöttét, külföldről kaptunk hihetetlenül pozitív, megerősítő üzeneteket. Olyan országokból, amelyekről nem is gondoltuk, hogy egyáltalán eljutott az alapítvány megalapításának a híre oda. Ha tolmácsoljam most ezeket az üzeneteket önöknek. Az Egyesült Államokból a Family Watch International-nek a vezetője azt üzente önöknek, hogy maradjatok állva, ragyogó fény vagytok a világban. Ezt önöknek üzente ide Magyarországra Sharon Slater, a Family Watch International vezetője. Aztán kaptunk üzenetet Nagy-Britanniából, Andrea Williams-től, aki egy brit keresztény jogvédő szervezetnek a vezetője. Ő azt mondta, hogy ne hagyjátok, hogy veletek is megtörténjen az, ami velünk már megtörtént. Miért mondta ezt Andrea? Azért, mert náluk is volt az Egyesült Királyságban gyermekvédelmi törvény például. A 80-as években Margaret Thatcher kormányzása alatt. Néhány évvel később a következő kurzus hatályon kívül helyezte ezt a gyermekvédelmi törvényt, és újabb néhány év leforgása alatt megjelentek az iskolákban az átfogó szexuális program terjesztői, különféle érzékenyítő tréningek. Újabb néhány év telt el, és ma már ott tartunk, hogy a könyvtárakban történetmesélő órák keretén belül drag queenek tartanak 3-4-5 éves gyermekeknek felolvasó estet. A gyermekvédelmi törvénytől néhány év leforgása alatt eljutottunk ide. Miért fontos ez? Nem pusztán az ideológiai küzdelem miatt, hanem azért, amit szintén Andrea Williams tolmácsolt nekünk, és amire figyelmeztetett minket, hogy milyen hatással van mindez a gyermekek lelkére. Ő azt mondta, hogy miután tömegesen elterjedtek ezek az ideológiák és ezek az érzékenyítő tréningek a brit iskolákban, sőt kötelezővé tették őket az oktatás beemelésébe, egyre több gyermeket vittek pszichológushoz és pszichiáterhez a szülők a következő tünetekkel. Depresszióval, étkezési zavarokkal, testkép zavarral és szuicid, öngyilkossági hajlamokkal. Ezek nagyon súlyos pszichés, mentális tünetek voltak. És olyan tömegesen jelentkeztek, hogy a szakemberek elkezdték kutatni, vajon mi állhat ennek a hátterében, és semmi olyan nagy és nagy mértékű fordulat nem mutatkozott, mint az átfogó szexuális nevelés program elterjesztése, a gender mainstreaming megjelenése, az LMBTQ lobby csoportok nyomulása az iskola előkészítőkben és az általános iskolákban. Elbizonytalanították a gyermekeket a szexuális identitásukban, és ez az elbizonytalanítás ilyen súlyos pszichés és lelki tüneteket okozott. És mi volt a következő lépés, amire szintén Andrea Williams figyelmeztetett minket, az, hogy mivel már a pszichológusokat is érzékenyítették az Egyesült Királyságban, ezért azokat a gyerekeket, akiket elvitték hozzájuk, ezek a pszichológusokat azt mondták, hogy úgy fogják megtalálni a lelki békéjüket, úgy fognak újra helyreállni mentálisan, hogyha nemet váltanak. Mert valószínűleg a nemi identitás zavar, a testkép zavar abból fakad, hogy nem azonosak a saját nemükkel. És ez az, amiről bizonyára önök is már sokat hallottak, de ez már csak a végkifejlet, az elborzasztó számok és statisztikák az Egyesült Királyságból. 4400%-kal nőtt meg a nem váltó műtétre jelentkező pubertáskorú lányok száma az Egyesült Királyságban, ez csak a kislányok száma. 4400%-kal növekedett. Miért a lányok? A lányok azok, akik minden lelki változásra érzékenyebben reagálnak. Korábban például ugyanígy a tinédzser lányok körében voltak nagyon gyakoriak az étkezési zavarok, anorexia és bulémia. Ők voltak azok, akik a legérzékenyebben rezonáltak a környezetük változására. És most ugyanígy az Egyesült Királyságból vannak ezek az adatok, csak ezt tudom most még meghivatkozni, ugyanígy tömegesen a tinédzserkorú lányok körében mutatkozik most a testképzavar, és a nemi identitás zavar. Ez tehát a lényeg, hogy gyermekeink sorsa, a gyermekeink élete, a gyermekeink identitása, a gyermekeink lelki egészsége, boldogsága és békéje. Ez a tét, és ez az, amire Andrea Williams kér minket, ne hagyjátok, hogy ez Magyarországon is bekövetkezzen. És még egy üzenet Németországból, Birgit Kellétől, akit talán olvastak önök is, hiszen magyar fordításban is megjelent már több könyve, amelyet a gender mainstreamingről és az LMBTQ lobby csoportok tevékenységéről írt. Ő azt üzeni önöknek, egyébként a lengyel testvéreknek is, hogy nem tudom, hogy meddig tudtok kitartani, de kérlek benneteket, hogy értünk is, tartsatok ki minél tovább. Miért üzenik nekünk az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból és Németországból ezek a szakemberek ezt? Mert árgus szemekkel figyelik, hogy mi zajlik Magyarországon, és drukkolnak nekünk, hogy azt a küzdelmet, ami ránk vár, amiben vagyunk, és talán tudomást sem veszünk róla, azt meg tudjuk vívni, és hogy győzni tudjunk. Hiszen sok küzdelemben eddig talpon maradtunk, és nagyon bíznak bennünk, hogy ebben a küzdelemben is talpon fogunk maradni. Ezért nem csak önmagunkért küzdünk, nem csak a gyermekeinkért küzdünk, hanem ő értük is, mert ha mi ezt a küzdelmet jól megvívjuk, akkor ez nekik is bátorítást fog adni arra, hogy van kiút, hogy érdemes ebbe a harcba beszállni. Tudom, hogy ezek nagyon nagy szavaknak tűnnek, de higgyék el, akkor is, hogyha úgy keveredtünk bele, mint Pilátus a krédóba, de nem csak, hogy benne vagyunk ebben a szellemi harcban, hanem nagyon fontos szerepet, nagyon központi szerepet játszik Magyarország ebben a szellemi harcban. És visszatérve az evangelizációs és de-evangelizációs központokhoz. Elindult Máltán egy folyamat, a közvélemény megdolgozása az abortusz törvény liberalizációjára. Elindult ugyanígy egy folyamat az azonos neműek házasságának elfogadtatására. A közvéleményt, amikor úgy érzik azok az NGO-k, akiket dollármilliárdokkal pénzelnek a háttérből, hogy kellően megdolgozták, akkor kiprovokálnak egy népszavazást többnyire. És ebben a népszavazási kampányban is beszállnak a saját civil szervezeteikkel, és lobbiznak az abortusz liberalizációja, és például az azonos neműek házassága mellett. Ugyanez a küzdelem lezajlott Írországban is. És talán emlékeznek még önök azokra a képsorokra, amikor Írországban az abortusz liberalizációjáról szóló népszavazás után fiatal lányok sikoltozva ünnepelték a népszavazás eredményét, megváltoztatták a szigorú írországi abortusz törvényeket. Ezek a lányok azt sem tudták, hogy mit ünnepelnek. Mi zajlott le a háttérben Írországban? Nagyon komoly gazdasági és pénzügyi erők is megmozdultak az NGO-kon kívül. Az NGO-k finanszírozását onnan tudjuk, hogy az Amnesty Internationalnek vissza kellett fizetnie azt a támogatást, amit a nemzetközi szervezet nyújtott az ír tagszervezetének, tehát az ír törvények tiltják, hogy egy-egy népszavazás alkalmával külföldi tőke beavatkozzon a közvélemény befolyásolására. Utólag kiderült ez a finanszírozás, vissza is kellett fizetniük a pénzt, de akkor már késő volt, hiszen megdolgozták a közvéleményt, és megtörtént a népszavazás, módosították a törvényt. Kik avatkoztak be még az írországi népszavazásba? A nagy tech cégek, azok a digitális tech cégek, akik egyébként szintén nem passzívak ebben a szellemi küzdelemben, megfenyegették az ír kormányt. Miért tették meg ezt? Azért, mert a székhelyük Írországra van bejegyezve. Gondolok itt a Google-ra, Facebook-ra, Amazon-ra és számos más tech cégre, akik állást foglaltak jó néhány alkalommal és jó néhány fronton az LMBTQ ideológia mellett. Szóval ezek a tech cégek megfenyegették az ír kormányt, hogy amennyiben az ebben a népszavazási kampányban nem áll a semleges álláspontról elmozdulva az azonos neműek házasságát támogató álláspontra, akkor kivonják a székhelyüket Írországról. Súlyos központi adóbevételtől esett volna el az ír kormány, így a politikusai kimozdultak a semleges álláspontról, és elkezdtek lobbizni az azonos neműek házassága mellett. Meg is született az eredménye, Írországban módosították az erről szóló törvényt, és ma már törvényesen házasodhatnak az azonos neműek. Nincs tehát szó itt ideológiai vitáról. Nincs szó finom rábeszélésről. Nincs szó lassan zajló küzdelemről. Nagyon kemény, nagyon erőszakos és nagyon offenzív támadásról van szó, amely minden hangszeren játszik, minden fegyvernemet bevet és minden szinten politizál. Mondok önöknek még egy példát. Az úgynevezett átfogó szexuális nevelés program, amely csak azért nem került bevezetésre 2010-ben Magyarországon, mert történt egy kormányváltás. Ez az átfogó szexuális nevelés program, erről keveset tudunk itt, hála jó Istennek Magyarországon, de sajnos nemzetközi szinten sok ország már megtapasztalta ennek is a hatásait. Néhány részletet hadd villancsak fel önöknek ebből. ez az átfogó szexuális nevelés program az UNESCO és a WHO által jóváhagyott és terjesztett úgynevezett szexuális felvilágosító program, de én csak tömeges megrontásnak nevezem. Ennek a részletei 3 és 4 éves korban beszélnek a gyermekeknek a szexuális örömszerzésről, a maszturbálásról. 9 és 12 éves korú gyermekeknek tanítanak az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatokról. Terjesztik az átfogó szexuális nevelés program keretén belül a gender ideológiát, és népszerűsítik az azonos neműek szexuális kapcsolatát és együttélését. Nagyon sok minden tanít még ez az átfogó szexuális nevelés program, amit még egyszer mondom, az UNESCO és a WHO is népszerűsítést terjeszt. Az erről szóló döntés évtizedekkel ezelőtt született meg az ENSZ egyik fórumán. Erről a fórumról az arab országok képviselői és az afrikai országok képviselői fölálltak és távoztak. Egyöntetően úgy nyilatkoztak, hogy soha az országaiba ezt a programot bevezetni nem engedik a gyermekeik védelmében. Európai Unió, Amerika tagállamai és a többi ország maradt a tárgyalóasztalnál. Afrikai országok és az arab országok képviselőinek távollétében elfogadták az átfogó szexuális nevelés programot és annak terjesztését. És a tiltakozó országokat más csatornákon megkeresték. Többek között olyan szegény sorsú fekete afrikai országokat, mint Nigéria. És Nigéria vezetőinek azt mondták az ENSZ képviselői, hogy amennyiben nem engedik bevezetni az országok iskoláiban az átfogó szexuális nevelés programot, nem kapnak nemzetközi támogatást az ENSZ-től. Dönteniük kellett tehát a fekete afrikai szegény sorsú országok vezetőinek, hogy vagy éhezik a lakosságuk, és elesnek a dollármilliárdos támogatástól, az úgynevezett segély alapoktól, vagy bevezetik az iskolájukban az átfogó szexuális nevelés programot. Bevezették. Nincs tehát itt szó, még egyszer hangsúlyozom, finom rábeszélésről, durva nyomásgyakorlásról és offenzíváról van szó. És még egyszer mondom, a kulcs, és erre fókuszáljanak önök is, a megfogant magzati életek, a gyermekeink szexualitása, az ő egészséges lelki és testi fejlődésük, a családjaink képsége és a házasság. Ezt támadja az ellenfél. Itt zajlik a valódi küzdelem, így próbál meg szétzilálni minket, a kötődéseinket és a családi kapcsolatainkat támadja. Megkaptuk hát ezeket az üzeneteket, és nem mondok több példát, bár tudnék még nagyon sok nemzetközi példát hozni arra, hogy hogyan támad az ellenfél. Csak hangsúlyozni tudom a kulcsfontosságú szerepünket ebben a küzdelemben, ugyanis még egy olyan bástya vagyunk, amelyik áll. De egy nagyon fontos üzenetet el kell mondanom önöknek, mert ez van a szívemen. És ez az, amit én saját tapasztalatból meg tudok osztani önökkel. Minden, amit eddig mondtam, azt újságíróként, illetve a Védett Társadalom Alapítvány szervezetében való munkálkodásom során tapasztaltam meg, ezekhez az információkhoz így jutottam. Minden másra, amiről most fogok beszélni, pedig saját tapasztalatból, arra, hogy hogyan lehet jól küzdeni ebben a harcban. Én is úgy küzdöttem ebben a harcban, mint egy vert sereg. Nagyon nagy magabiztossággal, de valójában belülről nagyon is sérülékeny voltam és sebezhető. És nagyon nagy a felbuzdulás bennünk magyarokban is, hogy ebben a küzdelemben mi részt vegyünk, és ezt a harcot megvívjuk, de valójában nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire rossz állapotban vagyunk, hogy még nem vagyunk harcképesek. Amikor én ezzel szembesültem, mert Isten megengedte, hogy szembesüljek vele, akkor csak azért imádkoztam hozzá, hogy Uram, tégy engem méltó és alkalmas eszközötté a küzdelemre. Méltóvá úgy, hogy lelkileg tisztán tudjam és jó szívvel tudjam ezeket a küzdelmeket megvívni. Ugyanis nagyon fontos, hogy ki ellen küzdünk valójában. Pál apostol ezt már leírta a korintusiakhoz írt levelében, hogy a valódi ellenségünk sokszor nem az, akit látunk. Akit látunk, az csak egy élő pajzs, akit az ellenség maga előtt tol. Az LMBTQ szervezetek élő pajsként tolják maguk előtt a homoszexuálisokat, a biszexuálisokat és a transzneműeket. És azt szeretnék az LMBTQ szervezetek kiprovokálni a mi szívünkben is, hogy ezt az élő pajzsot támadjuk, hogy őket gyűlöljük, hogy valójában ellenük folytassunk harcot, és ne a mögöttük álló erőterek ellen. Amilyen tapasztalatot szeretnék átadni most itt önöknek, nektek, az az, hogy soha ne az ellen küzdjünk, aki velünk szemben áll. Ők csak az élő pajzs. Chesterton azt mondta, hogy a jó katona nem, valójában nem az ellen vívja a harcát, aki vele szemben áll, hanem azokért, akik mögötte állnak. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Küzdjünk azokért, akik mögöttünk vannak. Küzdjünk a gyermekeinkért és a családjainkért. Én emelném a tétet. Nem csak küzdenünk kell és felvonulnunk ezen a harctéren, hanem úgy, mint az agykirály katonába, össze kell kapaszkodnunk, és ki kell kérnünk az ellenféltől az élő pajzsból tagokat. Ez a mi küzdelmünknek a lényege. Föl kell sorakoznunk, szorosan meg kell fognunk egymás kezét, ami azt jelenti, hogy ki kell engesztelődnünk egymással, ki kell engesztelődnünk a családtagjainkkal, az ellenségeinkkel, szövetségre kell lépnünk. Isten nem szeretné, ha egyedül küzdenénk ebben a küzdelemben. Össze kell kapaszkodnunk, hálózatosodnunk kell a család szintjén és a társadalom szintjén is. Minden lehetséges szövetségessel össze kell fogóckodnunk, mert egyedül ezt a küzdelmet nem fogjuk tudni megvívni. És jó szívvel kell vívnunk ezt a küzdelmet, mert gyűlölettel, haraggal és az ellenfél elleni düvel nem tudjuk ezt a küzdelmet jó megvívni. Az ellenfélért is kell küzdenünk. Érte is zajlik a küzdelem. Tehát agykirály katonát, csak ezt tudom mondani, kapaszkodjunk össze, és kiáltsuk át a túloldalra agykirály katonát. És ha nem ad, akkor szakítunk. Akkor be kell menni az ellenfél sorai közé, és ki kell onnan hoznunk azokat, akiket megtévesztett, akiket elrabolt, akiket elejtett, akiket maga előtt tol élő pajsként. És tovább megyek. Püspök atya gondolatára fűzöm most az enyémet is. Olyan magnan kell lennünk, amelyik meghal. És föl kell tenni magunkban a kérdést, hogy kész vagyok-e áldozattá válni ebben a küzdelemben. Mit jelent ez az áldozat? Itt nem szabad spórolnunk az energiáinkkal. Mert én úgy gondolom, hogy a történelem során sok rendszer támadta már a kötődéseinket. A kommunizmus is ugyanígy támadta a nukleáris családmodellt. A marxista eszme egyik nagyon fontos alaptétele volt felszámolni a hagyományos családmodellt. Hadd ne beszéljek a liberalizmusról és a mai divatos progresszív ideológiákról. De úgy érzem, és sokan érzik még ezt így, hogy ez most az utolsó nagy bevetés, az utolsó totális támadás a kötődéseink, a családjaink és a gyermekeink ellen. Ezért nagyon komoly áldozatokra lesz szükség a részünkről, hogy meg tudjuk védeni a mieinket, és ki tudjuk kérni az ellenfél soraiból azokat, akiket élő pajzsként tol maga előtt. Arra kérem önöket, és arra kérlek benneteket, hogy jó szívvel, szeretettel, tiszta lélekkel vívjuk ezt a harcot. Erősödjünk meg, ne legyünk belülről sebezhetőek. Nem tudom, ismeritek-e C.S. Lewis Csűrcsavar levelei című könyvét, én nemrégiben olvastam. C.S. Lewis rendkívül szellemesen, nagyon könnyed és szórakoztató formában, de a gonosz technikáiról és manipulációiról ír ebben. Olvassátok el! Egy idősebb ördög tanítja a fiatalabb tanítványát arra, hogy hogyan kell behálózni az emberek lelkét, hogyan kell eltéríteni őket a jó útról. Ott talál rajtunk fogást a gonosz, ahol a leggyengébbek vagyunk. Az egyik ilyen kis epizódban azt írja le C.S. Lewis, hogy egy Istenről elmélkedő embert a könyvtárban nem isteni gondolatok megkérdőjelezésével próbál meg elcsábítani a gonosz, hanem egész egyszerűen megkordítja a gyomrát. És azt mondja, hogy itt lenne az ideje enni. Én megtapasztaltam, hogy ha kitartó vagyok az imádságban és álhatatos, ha jó lélekkel vívom a küzdelmet, de nem jó szívvel böjtölök, és nem próbálok megszabadulni a kötöttségeimtől, akkor ott fog megtámadni engem, ahol éppen a leggyengébb vagyok. Ez is saját és személyes tapasztalat, hogy úgy tudjuk megerősíteni magunkat, hogyha függetleníteni tudjuk magunkat a rabszolgaságunktól, a megkötözöttségeinktől. Ez Isten nélkül nem fog menni. Ez csak imában megy, csak Isten segítségével megy, de a kegyelem és az erőfeszítés, közös kell, hogy legyen az erőfeszítés a mi részünkről, a kegyelem a Jóisten részéről. Tegyünk erőfeszítéseket arra, hogy győzzük le a rossz kötöttségeinket. Nagyon sok függőségben vagyunk. Internetfüggőségben, információfüggőségben, politikafüggőségben. Az étkezés is nagy rabságunk, és mindenféle függőségben vagyunk. Úgy tudjuk megerősíteni magunkat, és úgy tudunk készek lenni ezekre a küzdelmekre, hogy igazán megpróbáljuk függetleníteni magunkat minden olyan területen, ahol úgy érezzük, hogy fogás lehet rajtunk. Ezek a személyes tapasztalataim, és lehet, hogy nem ilyen gondolatokra számítottak tőlem, de úgy éreztem, hogy most ezekről kell ebben a zárt közegben, és ezen ünnepélyes alkalom keretén belül beszélnünk őszintén egymással, hogy hogyan tudunk jó lélekkel és alkalmasan küzdelmet vívni ebben a szellemi harcban. Nyitottak vagyunk a kérdésekre, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hogy meghallgattatok minket.